Gabriella.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Most már érte, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
A hit ösvénye, a Punta Coral Hágó Copacabanai szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel aszbeszt szennyezést? Miért most derül ki, és ki okolható a környezet szennyezés miatt? És ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadás a jegyellenőröket a vonaton? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Először Szombathelyen, azután több Vas vármegyei városban találtak aszbeszttel szennyezett utakat, amelyek kőzúzalék a burgerlandi bányákból érkezett. Azóta Zala és Győr-Moson-Sopron területén is kimutattak szennyezett területeket. A szakértők szerint a három vármegye mintegy 300 helyszíne érintett a veszélyes osztrák kőzúzalék miatt, és közel 100 000 tonnányi mennyiség kerülhetett a magyar utakra, parkolókba és építkezésekre az elmúlt években. És akkor még nem beszéltünk a felszín alatti vizekről, a csapadék könnyen bemoshatja a talajba is a veszélyes anyagot. Minapi hír, hogy aszbeszttel szennyezett a burkolata Lukácsházi horgásztó parkolójában, így a tóhoz szervezett horgászversenyt is valószínűleg más helyszínre kell költöztetni. De vajon ez az emberre és környezetre egyaránt veszélyes anyag hogyan érkezett éveken át a nyugat-dunántúli településekre úgy, hogy nem tűnt fel senkinek? Ki vagy kik a felelősök ezért, és mi történt, hogy most egymás után derülnek ki az újabb és újabb szennyezések? Mit gondolnak? Erre keressük a választ mai műsorunkban, előbb azonban hallgassuk meg Mészáros László összeállítását.
Országos probléma az aszbeszt szennyezés. A hatóságok és a civil szervezetek, köztük a Greenpeace legújabb jelzései alapján Vas megyében 20-30 település érintett, mint például Szombathely, de Kőszegről, valamint Zala vármegyéből, sőt már Székesfehérvár környékéről is érkeztek aggasztó lakossági és szakértői bejelentések az aszbeszt tartalmú útburkolatok miatt.
Erről a kőzetről van szó.
A probléma gyökere a szakértők szerint közös. Az utak burkolásához használ olcsó aszbeszt tartalmú kőzúzalék egy ausztriai bányából származik, amelyet éveken át korlátozás nélkül használtak fel a térségben. Míg az állam Szombathelynek egy gyors 1,7 milliárd forintos rendkívüli támogatást biztosította a veszélyes útszakaszok azonnali aszfaltozására, az országosan érintett települések növekvő száma miatt egyre sürgetőbbé válik egy átfogó nemzeti mentesítési terv kidolgozása.
Most nagyon gyorsan, napokon belül felmérjük a helyzetet.
Gajdos László csütörtökön Szombathelyre utazott a súlyos aszbesztszennyezés miatt. Első hivatali útjával jelezte, a kormánynak kiemelten fontos a gyors megoldás. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, soron kívül a kormány legközelebbi hétfői ülése elé viszi az aszbeszt-szennyezés ügyét. Az aszbeszt-botrány legsúlyosabban érintett helyszínén, a szombathelyi Oladi platón tett látogatása során a tárcavezető határozott és azonnali állami fellépést ígért.
A kormány számára Nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakint be kell hajtani.
Ausztriában már több olyan bányát bezártak, ahonnan azbesteskő érkezhetett hozzánk, de egy még működik. Eddig 300 helyről jelentettek szennyezést. A miniszter szerint a helyzet olyan, mint egy vírus, ezért a bejelentések növekvő száma miatt az osztrák közszállítás teljes leállítását mérlegelik.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Szombathelyen például az Oladi Platón azt a megoldást választották, hogy az aszbesztel szennyezett utcákat bitumennel borítják be, ami záró réteget képez a kőzúzalék felett. A vonalban itt van velünk a város polgármestere, Nemény András. Jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot!
Végeztek-e már a munkákkal, és mit gondol, hogy ez lehet a megoldása a többi helyen is, ahol hasonló jelenséget tapasztalnak?
Ez egy megoldási lehetőség, amit környezetvédelmi szakértők támasztottak alá és javasoltak nekünk, de csak egy utcában csináltuk meg, egy 650 méteres szakaszon az Alatt Platón belül a legérintettebb utcában, ahol a levegőben mért azbeszt rossz tartalom, és nagyon-nagyon magas volt, és így gyorsan meg akartuk szüntetni a kiporzást. De hogy ez-e a jó megoldás, vagy ez is esetleg azok közé tartozik, mert több fajta megoldás is lehet, azt majd a kormány fogja megmondani. Nekünk más alternatív javaslataink is vannak. Én azt gondolom, hogy itt először föl kell tárni, hogy hol van azbeszt, tehát egy azbeszt katasztert kell készíteni, kockázatelemzést csinálni, hogy az egyes területeken az adott helyen mennyire veszélyes, és ez alapján kell majd lépni olyan megoldási javaslatokkal, amikről a kormány azt mondja, hogy ezt jónak tartja. Ez lehet az elvitel, lehet lefedés, a lefedésnek is nagyon sok módja lehet, és én szerintem attól függően kell cselekedni, de ez csak az én személyes véleményem, hogy a kockázatelemzés után melyik helyre milyen megoldás a legideálisabb.
Önök például hogy vették észre, hogy szennyezés van ott azon a területen?
Hát a kormányhivatal jelezte, hogy csináltak méréseket, akkreditált laborba, és hogy azon a területen nagyon magas az azbeszt rost.
De ez szokásos eljárás egyébként, hogy időközönként méréseket végeznek?
Nem, egyáltalán nem, mert azbeszt egyébként Magyarországon nem bányászható, nincsen természetesen előforduló helye, ezért csak behozni lehet, és ezt nem feltételezte, gondolom én, senki. Azért indult mérés egy másik területen, a Szombathely közelében, egy bozsóki parkolóba, ahol a Greenpeace, akik Ausztriában már indítottak vizsgálatokat, feltételezte, hogy onnan érkezett a kő, és utána kiderült, hogy igen, és kiderült, hogy azbeszttel érintett, akkor a hasonló köveket nézték meg, vagy hasonló területen lévő, vagy más területen lévő hasonló köveket nézték meg, vizsgálták be, és az Alatt Platón készült egy ilyen vizsgálat.
Azokban az osztrák bányákban, ahonnan egyébként érkezett ez a veszélyes anyagot, nem tudták, hogy mit adnak el?
Hát pont az a baj, hogy feltételezéseink szerint, de tudták, hát nem véletlenül zárták be magukat a bányákat, csak azt felejtették el, hogy utána értesítsék a szomszédos országot, Magyarországot, hogy egy ilyen veszély van, és hogy ebből az is következik, hogy az ország területén nagyon sok helyen lehet ilyen vásárolt kő. És így nem egy osztrák vizsgálat után indult el egy eljárás, hatósági eljárás nálunk, hanem saját magunk indultunk el egyértelmes, mint Magyarország, a kormányhivatal, és így jelentős lépés hátrányba is kerültünk, mert ez már sokkal korábban is megtörténhetett volna.
Egyébként mióta, milyen időintervallumot feltételezünk, tehát hány éve lehet ott ez a szennyezett kőzúzalék önöknél?
8-10 éve lehet csak magán ezen az Olaplaton, de egyébként lehet, hogy a városban, meg inkább nem csak a városban, meg egész itt Nyugat-Magyarországon, ebben a három érintett megyében, már sokkal régebb óta is lehet. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ezekben a bányákban különböző fejtések vannak, és valamelyiknél magasabb az azbeszt tartalom, mert olyan kőzet kerül elő. És nekem van egy olyan vélemem is, hogy itt, amikor a hatóságok csináltak ott méréseket, akkor nem egy átfogó módszerrel tették, hanem ott a bányával, és ez is csak egy feltételezés, összejátszva, azt ott mérték, ahol legkevésbé volt azbeszt tartalom, és eladni viszont mindent eladtak. Tehát, hogy itt valami nagyon nem nincs rendben.
Tud esetleg problémás egészségügyi esetekről?
Ugye itt 20-30 év is akár a kialakulási idő, tehát nem lehet ezt most megmondani, főleg azokon a területeken, amiket mi tudunk, ott nem annyira régen, mondjuk 8 éve került oda kavics, és ugye azt is, hogy kő, és azt is kell tudni, hogy ezek a kövek akkor veszélyesek, amikor már összetöredeznek, porózussá válnak, és a levegőbe kerül az aszbesztostalom. Tehát önmagában egy ilyen típusú követ, amiben aszbesztartalom van, még lehetne is tartani a kertbe, hogyha nem megy rá senki. De hogyha már rámegy autó, főleg, hogyha nagy forgalom megy rá, vagy minél a platón építési forgalom, akkor az kimondottan veszélyes, mert összetöredezik, porozossá válik, és beszélhet szívni a tüdőbe, bemegy a lakásokba, és a többi, és a többi.
Maradjon velünk, polgármester úr, de közben itt van az első mai telefonálunk, Zoltán, hallgassuk meg őt, hát ha lesz, felmerül olyan kérdés, amire ön esetleg válaszolni tud majd. Parancsoljon, Zoltán, jó napot kívánok!
Szép jó napot mindenkit, üdvözlök, kedves hallgatókat és a szerkesztőséget is. Éppen a műsor előtt olvastam rá, és a Burgerland Heite cikkét olvastam el, ami egy összefoglalta a teljes történetet. És ugye itt a probléma az tulajdonképpen, amikor a gazdasági érdek összefűződik valamilyen szinten a politikával. Ez itt a legvége. És ez alatt azt értem, ugye leírták, hogy ott konkrétan tudták, hogy azbeszt tartalmazza a kőzet. Csak itt a kérdés az, hogy hogyan mérek, és mit mérek. Tehát, hogyha úgy mérem az értékeket, hogy az nekem megfelelő legyen, akkor az nekem lesz jó. És ez alatt azt érték, és a Greenpeace, az osztrák Greenpeace leírta, hogy az azbeszt tartalmával tisztában voltak ezek a kőbányák életmóta. És úgy mérték meg, hogy bizonyos mennyiségből 2-3 kavicsot kivettek, és annak az azbeszt tartalmát vizsgálták. Igen ám, de ugye senki nem vizsgálta a levegőbe kerülő azbeszt tartalmát. Azért, mert ez nem, az osztályoknál nem volt előírás. Ott a kőzetet bevizsgálták, azt mondták, hogy ez még értékhatár alatt van, és ez így rendben van. Igen ám, csak amikor ezek a kövek elkezdenek zúzódni, morzsolódni, úgy például, mint egy parkoló vagy egy útfeltöltés, ez az azbeszt kikerül a levegőbe, ami már viszont az előírás határt jelentősen meghaladja. Na most itt a politika, tehát ugye itt a kőbányák tulajdonosai lobbiztak tulajdonképpen, hogy ne zárják be a kőbányát, mert itt konkrétan most 40 ember, 40 család veszítette el Burgenlandba ugye az állását, és több százezer eurós káruk van, sőt valószínűleg ezek a kőbányák véglegesen be fognak zárásra kerülni. Tehát itt gazdasági érdek van, és ugye próbálkoztak az adott politikai vezetőknél azt elérni, hogy tulajdonképpen a Greenpeace mérését ne vegyék figyelembe, ami nem sikerült, mert ugye a Greenpeace ezt nyilvánosságra hozta, a lakosság tudomást szerzett volna, és ugye ebből pattant ki ez a botrány, amivel viszont a magyar városok, települések csak az áldozatai ugye ennek a történetnek. Mert ők ezt a végét nem tudtak erről, hogy ez mekkora azbeszt szennyeződést okozhat a levegőbe kikerülve.
Világos. Köszönöm szépen, Zoltán, az információkat. Nyilván közel van a tűzhöz, hogy mindezt tudja. Polgármester úr, ugye itt van velünk még.
Igen.
Ugye itt azt mondja Zoltán, hogy Ausztriában az a protokoll, hogy a levegőben nem kell mérni az azbeszt szennyezést. Én nem tudom, hogy egyébként ez így van, vagy nem, de nálunk mi a protokoll? Mert hogyha nálunk nem ez a protokoll, akkor mondjuk én például kíváncsi vagyok, hogy amikor ez a bizonyos anyag megérkezik Magyarországra és felhasználják, akkor kell-e valami fajta mérést végezni ahhoz, hogy egyáltalán ez felhasználható legyen?
Köszönbeltén nem kell, hiszen egyrészt a fő probléma az, hogy nem is jelezték, hogy azbeszt tartalom van magában az anyagban. Tehát, hogyha megvesz valaki egy árut, az teljesen mindegy, hogy külföldön vagy Magyarországon, ha az akreditált hitelesített, akkor azzal nincs már dolga a vevőnek, hogy elkezdje nézni, hogy tényleg úgy van-e. Ugyanúgy, mint hogyha valaki a boltba vesz valamit, teljesen jó hiszeműen, hiszen azt látja, hogy minden engedély megvan hozzá, majd utána kiderül, hogy vissza kell vonni, mert valami anyagot tartalmaz, ami veszélyes. Na, ugyanez történt ebben az esetben, csak a jó hiszeműség az annyiból nem áll fenn, hogy a bánya tulajdonosok és az osztrák hatóságok is tudhatták, hogy itt ezzel probléma van. Még egy levegővizsgálat az olyan másfél millió forint, mi mondjuk egy sima kővizsgálatra 40 ezer ma Magyarországon, tehát ez sem mindegy, kevesebb levegőből vizsgálatot csinálnak. Ott csinálnak, ahol látszik, hogy van kiporzás, és ilyen típusú veszély van. És itt egy mondat hadd szúrjak be, mert a halottan felvezetőt kapott Szombathelyen 1,7 milliárd forint gyors segét, ez nem igaz. Tehát mi épp úgy nem kaptuk semmit sem, mint senki más nem kapott még. Hiszen a kormány még csak most fog dönteni arról, hogy milyen módszerrel lehet mindezt megoldani, és majd utána fogja a finanszírozási részét is hozzátenni. Ezzel párhuzamosan persze azt is, hogy Ausztriából hogyan lehet majd ezt visszavenni, tehát hogy az osztrák felelősséget is még így kell futtatni, megkeresni, és a miniszterelnök a héten fog menni Ausztriába, és ahogy a sajtótájékoztatóan is elhangzott, nyilván ez is téma lesz, hogy majd akkor hogyan tudják ezt így akár egy két oldalú egyezmény keretében kezelni, mert az osztrák bányák közül több el is ismerte már a felelősségét, tehát azt nem lehet mondani, hogy nincsen felelősség. Nyilván fel kell mérni, hogy a felróhatóság az melyik esetben mekkora, de hogy Ausztriának helytállási kötelezettsége lesz a végén, az felől nekem nincsen kétségem. De pénzt nem kaptunk, tehát ezt a hírt tudom, sokszor bemondták,
Én nem olvastam ezt a hírt, úgyhogy nálunk ez nem hangzott el, de hogyha de majd...
Most mondtam, a vezetőben is mondták.
Ja, a Mészáros féle tudósításban volt, igen. Bocsánat, úgy értettem, hogy én nem mondtam. Igen. De azt szeretném mondani, hogy valamennyi pénzt majd nyilván kapni fognak. Ezt mentesítésre kell majd felhasználni ön szerint, vagy pedig mondjuk a kártérítést is ebből kell esetleg rendezni, de ebből persze az a kérdés következik, hogy az ott élők, akik érintettek, ott mondjuk az Oladi Platon például, jogosultak lesznek-e ön szerint kártérítésre, és ha igen, akkor hova fordulhatnak majd?
Hát először is a mentesítést kellene tudni megoldani, az egy óriási költség magában, tehát a város már több mindent megelőlegezett, de az önkormányzatnak a lehetősége azok végesek, és még egy megyugó város tud akár hitelt is fölvenni, vagy felszámla hitelterhére menedzselni az ilyen dolgot, az egy kisebb településnek mi az öntözés elrendelése is gondot fog okozni, mert egyszerűen nem tud, a locsolás is nagyon sokba kerül, nálunk ilyen napi 500 000 forintról beszélünk. Tehát, hogy lesznek nagyon komoly költségek. De a magánszemélyek esetében szintén egy kérdés, hogy majd ő mit tudnak csinálni, őket is próbáljuk segíteni, felmérjük, hogy hol van ilyen, a vizsgálatokat csinálunk, geológus küldünk ki, tehát így erőn felül próbáljuk őket is segíteni.
Jó, csak nem mindegy tudja, hogy automatikusan kapnak mondjuk adott esetben kártérítést, vagy peresíteni kell majd mindenkinek adott esetben külön-külön, hát, vagy akár pertársaságban, mondjuk az osztrák bányával szemben, vagy nem tudom kivel szemben.
Én szerintem az a kérdés, hogy milyen felelősséget ismer el a bánya, meg hát nyilván az, hogy milyen anyagi kapacitása van a fizetésre, és mi az, amit esetleg az osztrák állam ismer el felelősségként, és ez mire terjed ki. Mert hogyha a kártérítési felelősség az nem csak a helyreállítás költsége, vagy a megoldás költségét jelenti, hanem az egyéb okozott kárt, mondjuk egy egészségügyi feltételezett kárt, akkor az egy sokkal nagyobb tétel lesz. Feltételezem, hogy ennek is lesz egyfajta kimondása, és akkor el lehet alapítani az egyes magánszemélyeknek is majd egy egyedi kártérítést.
Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Nemény Andrást, Szombathely polgármesterét hallották, viszont hallásra. Most pedig 4:30 van, és a hírek következnek 2 percben. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2 meghaltak, 21 megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Kramatorszk városát is találat érte, ott 6 sebesültről tudni. Harkiv megyét is drónokkal támadták. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. A Holland-óceánjárón kitört hantavírus járvány nyomán szakemberek csapdákat helyeztek ki rákcsálók befogására, abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területein. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rákcsálók az andoki vírus törzs hordozói-e. Az eddig az egyetlen olyan hantavírus törzs, amely igazoltan terjed emberről emberre. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt. Holnap túlnyomóan napos idő várható, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, fél öt után 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat, mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel azbeszt szennyezést? Miért most derült ki, és ki okolható a környezetszennyezés miatt? És ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadás a jegy ellenőröket a vonaton? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, rövid szöveges üzenetet a 39666-os SMS számra küldhetnek. Úgy tűnik, még nem értünk a végére az azbesztes ügyeknek, szinte naponta derülnek ki újabb és újabb esetek. Legutóbb a Heves vármegyei Petőfi bányán találtak nagy mennyiségű illegálisan lerakott azbeszt tartalmú hulladékot. Ide nem Ausztriából érkezett, hanem az egykori Sejpi azbesztgyár rekultivációja során szabadulhattak meg az illegális hulladéktól még évekkel ezelőtt. A 20 000 köbméternyire becsült hulladékot azóta benőtte a növényzet, ám a porladó, súlyosan rákkeltő azbeszt darabok azóta is a levegőben vannak. Hol vannak a felelősök, és ki fogja innen elszállítani a káros hulladékot, mert arra nem lehet hivatkozni, hogy majd a természet rendbe hozza. Erről is mondják majd el a véleményüket, előbb azonban hallgassuk meg Mészáros László összeállítását.
Időzített bomba ketyeg a föld alatt. Megbecsülhetetlen mennyiségű azbesztes törmelék rejtőzik a Petőfi bánya melletti erdőben. A mérgező dombok csupán néhány kilométerre fekszenek a lőrinci cementgyártól, amely a 2000-es évek elejéig ontotta magából a veszélyes anyagot. Kismiók Tamás vármegyei képviselő a Híradónak elmondta, a 2004-ben bezárt és 2013-ban lerombolt üzem maradványai titokban kerülhettek a község határába.
A lakossági bejelentések alapján, ami gyakorlatilag egy véletlen kvadozás útján derült ki, hogy hova is tüntették el ennek a veszélyes azbesznek egy részét. Itt gyakorlatilag egy lerakóval vagyunk szembesülve.
A Mi Hazánk mozgalom politikusának bejelentése után a 60-i rendőrkapitányság nyomozást indította a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. A lőrinci Sejp térségében működő gyár az ország leghírhettebb azbeszkóca, amely bizonyítottan tömeges megbetegedéseket és halált okozott. A lőrinci azbesztgyár 2013-as elbontása hatalmas környezetvédelmi botrány volt. Az épületeket szakszerűtlenül, gyakorlatilag a lakosságra robbantották rá. A keletkezett több ezer tonna mérgező törmeléket 2 évig fedetlenül hagyták, így a szél széthordta a halálos rostokat. A cégvezetőt később felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A terület milliárdos kármentesítését végül az állam végezte el, amely során 25 500 tonna veszélyes hulladékot szállítottak el.
Nagyapját és édesanyját is az aszbesztszennyezés okozta daganatos megbetegedésben veszítette el Petrik Zsolt. A lőrinci önkormányzati képviselő szerint, bár a halálgyár már több mint egy évtizede eltűnt, a mai napig szedi áldozatait a környéken.
Kapubejárók vannak ezzel ledöngölve, padlások, födémek vannak ezzel szigetelve, tehát itt aktívan szennyezik a lakók egymást, úgy, hogy nem is tudják.
A rengeteg megbetegedés miatt a helyi vezetők bíznak benne, hogy a nyugat-magyarországi aszbeszt botrány után végre ezt a régi ügyet is lezárják.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Hallgatóinkkal, illetve az üzenetküldőkkel folytatjuk a műsort. Lássuk az SMS-eket. Szombathelyi vagyok, valakinek jól bejött ez az aszbeszt, eddig senki se panaszkodott, nincs tényleges bizonyíték. Röhely, mert a bánya már régóta zárva. Az Oladi plató Csillivili drága telkein és házain áll valaki bosszút. Az ottani ingatlanok mostantól semmit sem érnek, hisztéria leginkább. Ausztria például nem cirkuszol semmilyen aszbeszt miatt, pedig nyilván vittek több helyre is, ott ők kényesek az ilyesmire. Hát, mit mondjak, elég érdekes egy tartalom ez. Na aztán, nézzük, egy 30-as számról érkezett, olcsón adják, olcsón veszik, eladó is, vevő is jól jár, a profitéhes cégek úgy gondolják, hogy nem fognak lebukni. Az, hogy az aszbeszt használata már régóta tilos, a kereskedőket nem zavarja, nem ők laknak a közelében. Éva néni azt írja, hogy ez nem az első osztrák ajándék, minden kárunkat fizesse meg a sógor. A vonalban pedig Péter van velünk. Jó napot kívánok, Péter!
Jó napot kívánok, mint régi kőszegyi diák, építészmérnök, és aki napi kapcsolatban vagyok a BME építőanyag tanszékével, tehát szakmailag teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a 60-as, 70-es években még használt hőszigetelő anyag az aszbeszt, az már a gyilkos anyaggá vált, és hát ugye természetesen tudjuk, hogy nem egyből öl, hanem 40 év körülbelül, vagy 30 év, amíg a kifutása megvan, amíg egy jó nagy rák fejlődik ki, ami elviszi az ember. Ez az osztrák környezetszennyezés, ez büntetést kíván. Sajnos az Európai Unióba belépésünkkor már nem kell vizsgálni a határon az anyagot, mert úgy gondoljuk nagy naívan, hogy ott az ottani minősítő intézet bevizsgálta, hát nyilván nem vizsgálta azt a követ, amit ide beszállítanak. Tehát az egy egészséges, remek építőanyag. Jó, olcsó, vegyük meg. Körülbelül ennyi a szerencsétlen bevőnek a hozzáállása. A Borostyán az bánya az, ha jól emlékszem, akkor az még a hozzánk tartozott a Trianon előtt. Ezeket már akkor is tudták róla, hogy valami baj van vele, az a zöldes kő, az nem annyira egészséges. De hát ugye vannak különböző rétegei, különböző a bányának különböző vágatai, tehát ebből következően más és más az aszbeszt tartom. Nyilván az osztrák bányatulajdonos, maga az osztrák állam, meg az osztrák hatóságok, azok menekülnek és megpróbálnak minket felelősét tenni, sőt, még ők kérnek áttérítést a hitelrontásért, a pofátlanság teteje körülbelül ez, de hát jó ügyvédek kellenek, és be kell hajtani rajtuk azt a több milliárd eurós kárt, itt erről van szó, ez nem egy több milliárd forintról, a több milliárd euróról van szó, gondoljon bele, hogy hány helyre jutott ki ez az anyag, és hogyha belevesszük az egészségkárosítást, akkor szép nagy kerek milliárdos euró összeg jön ki. Itt arról van szó, hogy a építőipari minősítő intézetek, a nagy liberalizmus és a piac, amitől el kell ájulni, annak a hatása alatt gyakorlatilag leértékelődött, és itt hatalmas szabadság van az építőiparban. Ne csodálkozzunk, hogyha ilyen balesetek vannak, mert ez a nagy liberalizmus, ami az építőiparban van, és az anyaghasználatban van, és az Európai Unión belüli kereskedelemben van, az ide vezet. Meg lehet halni, kérem szépen. Meg lehet halni.
Köszönöm szépen, Péter. Nem túl jó a végszó, de hát itt vannak a hallgatók, a többiek is a vonalban, úgyhogy elbúcsúzom most öntől. Árpáddal folytatjuk. Jó napot kívánok, Árpád!
Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Hát azbest nem csak így a térre lett leforva, meg így az utcákra, hanem azbestre tartalmaznak a palák is, és ezek a palák, ezek belettek már tiltva, mármint gyártás technológiailag, de ezek a palák még fent vannak a tetőkön. Tehát a szél fújja, jég veri, madár mászkál rajta, tehát el is lassacsán kopik, és még elég nagy felülettel rendelkeznek. Idővel volt egy pályázati lehetőség, hogy azbestmentesítés címen, hogy segítettek a tetőhéjazatnak a lecserélésében, és erre lehetett pályázni, de egy idő után ez megszűnt. De nem csak ilyen veszélyforrások vannak, hanem például most sok a lakásfelújításnál például a régi barna kőszínnel készült kohós alak, ami radioaktív, és a munkások azok úgy állnak neki, hogy pormaszk nélkül, mert hát azt hiszik, hogy csak sima salakot fog kicipelni, miközben radioaktív. Tehát más dolgokat is azért lehetne vizsgálni, és segíteni a lakosságnak pályázati lehetőséget, hogy ezeket meg tudják oldani biztonságos feltételekkel.
Köszönöm szépen az adalékot, viszont hallásra. Megint akkor lássunk egy-két SMS-t. Ez az eset a mérhetetlen kapzsiság iskola példája. Tudták, hogy nyugodtan tehetik, mert nem lesz következménye, mert a politikai vezetőket megfizették. Ha ez Ausztriában történik, akkor ez világbotrány lenne. Valakik óriási pénzt nyertek a bolton, mi meg majd fizetjük a kármentesítést, felelősségre vonás, meg majd soha napján megtörténik. Tisztelettel, Károly. Hát az a helyzet, hogy azt írja a kedves hallgató, hogy ha ez Ausztriában történik, de hát végső soron Ausztriában történt, vagy Ausztriából történt szeretett csomag hazánknak, úgyhogy nem hiszem, hogy túlzottan lehetne mentesíteni a felelősség alól az osztrákokat. István, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Jól pedzegetik a dolgot, mikor azt mondják, hogy a haszon az ennek befolyásolója ennek a történetnek. Azt kellene igazából megvizsgálni, hogy az itteni bányáknak a lehetősége, vagy ott onnan való beszerzés és az Ausztria közötti beszerzés között van-e árkülönbség. És ha tényleg tudták az osztrákok, hogy ez a anyag ez azért nem éppen egészséges, akkor az tényleg egy komoly felelősség, és az a kérdés, hogy azok, akik ezt használták itt Magyarországon, ők mit tudtak erről?
Igen, ez egy nagy kérdés, ez nekem is eszembe jutott, hogy jó lenne azt is tudni, hogy akik ezt fölvásárolták, azok is tudták-e?
És mondom, itt az a lényeg, hogy az árkülönbség a magyar bányából, mert itt mit el tudom képzelni az, hogy csúszópénzektől elkezdve meg az, hogy lényegesen olcsóbban kapták meg, ha az osztrákok tudtak, akkor csak vigyék a magyarok, mint ahogy minden szemetet, elnézést, hogy így mondom, de kihordunk az országból, ott megkapják a pályázati pénzeket mindenre, és akkor mi meg ide hordjuk a szemetet, legyen az autótól elkezdve a mindenféle lomis dolgokat. Én itt vagyok nyugat Magyarországon, tudom azt, hogy milyen mennyiségű. Tehát az ottani mezőgazdasági vállalkozók lecserélik gyönyörűen a újakra, megvannak a támogatások, és ide hozzák azokat a használt dolgokat, amit aztán innen lehet, hogy visznek még Erdélybe, Romániába, de tényleg ez, hogy a szemetet kihordjuk. Ugyanúgy, mint ahogy voltak ezek az élelmiszer minőségi különbségek is, ami nagyon felháborító, és egyszerűen azért ennek nem szabadna lennie. Erkölcsi, nagyon komoly erkölcsi kérdéseket vett fel. Én azt mondom, itt a pénz útját kell keresni, kinek hogyan érte meg, és ha tényleg itt olyan egészségügyi károsodást okozott ez a történet, akkor azért tényleg oda kellene lépni.
De ön szerint egyébként István az, hogy mi minden szemetet megveszünk, mármint ahogy ön ezt elmondta itt a magyarok, és ők pedig minden szemetet el is akarnak nekünk adni, ezért tulajdonképpen ki terhel ön szerint a felelősség? Bennünket, hogy nincs bennünk kellő tartás, hogy megvesszük ezt a szemetet, vagy pedig azokat, akik ezeket eladják nekünk?
Hát az a helyzet, hogy az élet minőség, vagy esetben a kereseti lehetőségek, tehát ha valaki ebben lát pénzt, akkor csinálja.
Hát igen, de Ausztriában nyilván nem mernék eladni ezeket.
Az élet nem is vesznek, sőt, annak, hogy gyakorlatilag ez a patriotizmus például élelmiszerben is nem engednek olyan dolgokat, hogy nem vesznek külföldit. Tehát igenis odafigyelnek arra, hogy a sajátjaikat támogassák. Na most a mi lehetőségeink, a kereseti lehetőségek miatt egy csomóan erre ráálltak. Ha csak megnézzük a kisebbségnek, ez megélhetési kérdése, és semmilyen módon nincs ellenőrzése annak, hogy ezek az emberek nagyon komoly üzleteket csinálnak, és meg ha megnézzük azt, hogy milyen, azt is merem mondani, hogy minőségi házakat hoztak létre azáltal, hogy gyakorlatilag nincs is bejelentve, vagy ha bevajelent valami minimálisra, és nagyon komoly pénzeket szakítanak abból, hogy ebből élnek, hogy Ausztriából mindenféle...
Csencselnek. Mondjuk ki, hogy csencselnek. Hát van, aki nagyobbat csencsel, van, aki kisebbet csencsel.
Most azért nem csencselésnek mondanám ezt, mert azért tehát vannak ilyenek, hogy kell egy szerződés, az, hogy megveszem valakitől, de az a lényeg, hogy kisöprik az országból a szemetet, mert az állam jobban áll, nincs annyira eladósodva, hogyha el is van, de ilyen pályázati pénzeket, mindenféle segítséget ad az ottani gazdáknak, vállalkozóknak, ezáltal kisöprik azokat a... Megvan az elévülés, ami bizonyos időn belül le lehet cserélni a dolgokat, el tudják számolni, és azt kihordják az országban, nem nincs vele gond. Nálunk meg az van, hogy ebből élnek nagyon sokan, és hát sajnos ez az ország ide jutott, hogy a gumiktól elkezdve a mindenféle ilyen szemetet, sajnos azt kell mondjam, hogy beugodanak az országba.
Köszönöm szépen, István. Szomorú. Ferenc, jó napot kívánok, ön van a vonalban.
Halló, jó napot kívánok, Ferenc vagyok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát tulajdonképpen már kilőtték előttem ezeket, már mindenki beszélt a különböző dolgokról, csak tulajdonképpen ez olyan fölvetődött a felelősség, hogy kit erre, hát tulajdonképpen olyan volt ez a mi rajtunk olyan lenne a felelősség, mint hogyha a szalámit, amit megveszek, azért én vagyok felelős, hogy megeszem. Uh-huh. Tehát igazából...
Tehát ön szerint az a felelős, aki ezt eladja?
Hát a 100%-ig. Hát nekünk már...
Igen, hát ezt mondta Nemény András polgármester úr is, hogy nyilván az osztrákokat terheli a felelősség ebben az ügyben.
Hát persze, hát ez Európai Uniós olyan szigorú szabványok vannak. Tudták ők, hogy a szemetet lelovják, de hogyha tetszik keresni a korábbi tévéhíradókban volt valamelyikben, hogy amikor szintén ilyen gumiárakatot ide nyomtak a nyakunkba a határ közelébe. Tehát tulajdonképpen ez nem egy rendhagyó eset egyébként. Volt ez már többször. Tehát igazából azt kellene megkeresni, és a másik pedig azt kellene még földeríteni, hogy nem el volt egy kartelban, nem el, ez nagy jóváhagyással érkezett be ez a dolog. Uh-huh. Azért azt is érdemes nagyon megvizsgálni.
Hát feltételezem, hogy azért most biztos mindenféle vizsgálatok is indulnak.
De én egyből mondtam egyébként, amikor ezt meghallottam, mit történt, egyből mondtam, hogy rossz helyen keresik, meg Ausztriába kell keresni.
Igen, hát minden esetre gondolom, hogy azért a nyomozásnak is...
Ez borzalom.
Igen, nyomozásnak is lesz feladata. Köszönöm szépen, Ferenc, és Istvánnal folytatjuk. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok, és sokan a kedves hallgatóknak. Hát az a helyzet, hogy az embereknek van egy elég komoly, hamar feledékenysége, ami azt jelenti, hogy a pár évet is elfelejtik, ami történt eddig, nemhogy még a történelmet. Hát ugye Magyarország a trianoni békeszerződése ugye elvesztette a területének azon részeit, ahol esetleg arról beszélünk, hogy kőbányák. Ugye Márványbánya az maradt egy nagy harsányban lenn ott Pécs alatt, aztán Bazarbánya ugye itt van után, és ugye összességében olyan mennyiségű kő, ami Ausztriában van, hogy korlátlan mennyiségben, meg Horvátországban, meg Olaszországban ilyen nálunk nincs. Tehát mi nálunk ugye egy folyók völgyében, egy inkább mezőgazdasági jellegű országról beszélünk. Na most ugye miért mondtam ezt a történelem? Azért mondtam, hogy ezeket a dolgokat már nagyon régen ismerték és tudták. Hát édesapám 14-es születésű volt, évekkel ezelőtt meghalt sajnos, de ugye még régebben mesélt ezekre a dolgokra, amikor ezek magyar területek voltak, és ugye mit, mire használtak föl, és hogyan, meg miképp. Ugye elmondták azt, hogy milyen ágyban nem érdemes aludni, meg mi van benne abban, már az nem jó. Tehát ez csak egy ilyen kis neansz, amit akarnék mondani, de valójában ugye ezt nem kell mondani, hogy már a magyarok a szemét. Sajnos ugye a szocializmus az egész másképp alakította a magyar történelmet, mint ahogyan Ausztriába, hogy Ausztriába a gazdaságok, azok meg lehet most nézni a házakat, hogy azok a kis gazdaságok, amikor tovább fejlődtek, és kialakult Ausztria gazdasága, és ugye azok a magángazdák, azok eleve százszorta tőkésebbek lettek, és százszorta nagyobb súllyal rendelkeztek az államban mindenben. Ausztria örökké egy központi hatalom volt mindannak idején, ugye Anglia, ugye Spanyolország, Franciaország, ugye a különböző külföldi hatalmas gyarmatbirodalom miatt.
Jó,
hát
itt az a lényeg, hogy a TEF gazdálkodás az nem térítette le őket van, a gazdasági fejlődés útjáról, persze, van, hát ezt értjük mindannyian.
És ugye ezek, de az emberek elfelejtik, és Magyarország ezért van ebben a helyzetben. Tehát nem kell azt mondani, hogy már a szemét, mert ugye bizonyos fokon ugye a szemét az is olyan dolog, amikor valaki nagyon csinos és rengeteg ruhát meg tud magának venni, és egy idő után a drága ruhákat is kidobja, már éppen nem kell neki. Hát az nem szemét.
Ja, most értem, ugye, István, csak sokan úgy gondolják, hogy 36 évnek elégnek kellett volna lenni.
Nem tud lenni elég. 36 év nem tud elég lenni, már nem tud elég lenni, sajnos sem a világ másik országaiba se tud 36 év elég lenni, mert az embernek az élete végesek, tehát magának egy embernek az élete az meg van határozva, hogy körülbelül azt mondjuk nagyon jól élünk, akkor 100 év, és ugye nem olyan a fejlődés maga, és nem olyan a fejlődése maga az emberiségnek sem, ugye, hogy itt egy 10 év alatt le lehet minden győzni, azért nem lehet legyőzni, mert mellettünk pedig versenytársak vannak, és azok a versenytársak nem fogják azt engedni, és pontosan itt jön elő ez a kőbánya kérdések is, hogy maga az, hogy becsapták Ausztriába is megvannak, és én kérdeztem, itt Zala megyében lakók megvannak, még a mi nekünk a településünkön is van, aki behordta ezt a követ, most próbálunk egyáltalán, hogy mit tudunk csinálni, hogy tudjuk segíteni azt a családot, de a probléma ott rejtőzik, hogy Ausztriába ezt tökéletesen tudták, tehát tudták azt, hogy mi van, hogyan van, mind van.
Igen, itt, mondta a polgármester úr is, ne haragudjon István, muszáj elköszönnöm, mert adjunk még szót Imrének is, és már körülbelül csak 2 percünk van ebből a témából hátra, úgyhogy Imre, öné a szó, de szigorúan 2 percben.
Igen, üdvözlök mindenkit. Hát én kapcsolódnék hozzá, sok mindent elmondtad. Nyilván akik behozták, tudták, hogy ez egy szennyezett anyag, de hát ez még nem szemét, ezt nagyon sok mindenre lehetett volna használni. Erre nem éppen, hogy nyílt területeket fedjünk le vele, aszfalt alá, betonba, út alap, ez tökéletes lehet. Az azért kérdés, hogy igen, hogy egyáltalán miért került ez Magyarországra? Vagy nagyon olcsó volt?
Hát feltételezem, hogy igen.
Igen, de bizonyos szélben nagyon remekül lehetett volna használni, tehát nagyon hiányzik, hogy lenne ismét ilyen oknyomozó újságírás, mert akkor már sokkal többet tudhatnánk szerintem erről az ügyről is. Sajnos azt látszik még most is, hogy a pénz nagyon sok minden meghatároz. Én hát épp egy évvel ezelőtt volt, így nyár elején láttam saját szememmel egy elég nagy ipari épületnek a bontását, ahol ilyen hatalmas gépek tépkedték szét a betonvázat, sajnos a rajta lévő hullámpalával együtt. Az úgy hullott le, tört össze minden, és gyanítom, hogy ment az egész valamiféle darálóba, aztán előbb-utóbb még valamire jó lesz az anyag bedarálva. Benne rengeteg. Tehát, hogy sokkal több ellenőrzés kellene nyilvánvalóan, más nem fog rajta tudni segíteni, csak hogyha tényleg mindenhol van ellenőrzés, mert ez biztos, hogy az osztály nem adta el úgy, hogy ez tökéletes anyag, ezt tudni lehetett, hogy ez szennyezett, ez azbesztes, de bizonyos tér az nagyon jó lett volna. Erre nem, amire mi felhasználtuk.
Hát meg nyilván, hogyha a végére érünk, és pontot teszünk majd ennek az ügynek a végére, akkor olyan elretentő büntetéseket kéne egyébként, hogy ne érje meg, és én most itt pénzbírságra gondolok, nyilván, hogy ne érje meg senkinek, vagy akkora kártérítést kell a nyakába akasztani az osztrákoknak, vagy akár a magyar kereskedőknek, akik mondjuk ezt tudva megvásárolták, hogy ne érje meg ilyen jellegű dolgokba belemenni. Nagyon szépen köszönöm önnek is, Imre, hogy elmondta a véleményét, és akkor most témát váltunk. Mindenkinek köszönöm, aki telefonált az azbeszt témához, viszont most egy emberi magatartásról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő műsoridőben, mert hogy drasztikusan nő a jegyellenőrök elleni támadások száma. Még tavaly 180 esetben érte atrocitása a MÁV dolgozóit, idén az első 4 hónapban már 69-szer csaptak le az agresszív utasok. A brutalitás nem ismer határokat, Ceglédnél egy nő megpróbált megfojtani egy jegyvizsgálót, a fővárosban pedig egy bandatagokból álló csoport, köztük egy mindössze 13 éves fiú vert meg egy ellenőrt. A fizikai erőszak mellett a rongálás is rendszeres, az ellenőrök elől menekülők gyakran szétverik a mosdókat, vagy kövekkel dobálják be a vagonok ablakait bosszúból, amiért leszállítják őket. A MÁV a dolgozói érdekében hangos utastájékoztató berendezéseken keresztül hívja fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó emberek elleni erőszak bűncselekmény. Egyes vonalakon bizonyos időszakokban a jegyvizsgálók párosan ellenőrzik a jegyeket. Este 6 és reggel 6 óra között az egyedül dolgozók mellé pedig vasútört vagy készenléti rendőrt állítanak. Önök szerint mit kellene tenni? Minek lenne elrettentő ereje? Erről beszélgetünk műsorunk hátralévő részében, előbb azonban hallgassuk meg Jakab Szintia összeállítását.
Egyre több az agresszív utas a vonatokon, és egyre több a tettlegesség is. Van, akit megütnek, meglöknek, leköpnek, de olyan is előfordult, hogy szolgálat közben súlyosan megsérült egy kalauz. A MÁV hétvégi közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy drámai ütemben nő a kalauzok és a buszsofőrök elleni erőszak Magyarországon. A közlekedési társaság azt írta, tavaly összesen 179 erőszakos eset történt. Ebből az év első 4 hónapjában 41 incidens regisztráltak. Ez a szám azonban idén, ugyanebben az időszakban drasztikusan megugrott. Csaknem 70%-kal több erőszakos eset történt. Májusig összesen 69 alkalommal támadtak rá a MÁV csoport munkatársaira. 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók. A legtöbb eset, összesen 54, a vasútnál történt. Korábban ez volt az éves átlag. Az agresszív utasok jellemzően a kalauzokat támadják meg. Azért, hogy ne forduljanak elő erőszakos támadások, egyre több kalauz visel magán testkamerát. Ezek ugyanis segítik a támadások felderítését. Jelenleg mintegy 200 testkamera van használatban, és újabb eszközök beszerzését tervezik. A legveszélyesebb vasútvonalakon a MÁV szorosabban együttműködik a rendőrökkel és polgárőrökkel. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán hangsúlyozta, a dolgozók elleni erőszak bűncselekmény, és erre zéró toleranciával reagálnak. A társaság bántalmazás esetén rendőrségi feljelentést tesz, az elkövetők pedig akár évekre börtönbe kerülhetnek. A büntető törvénykönyv szerint, aki például egy kalauzt vagy egy buszsofőrt megüt, akár 5 év börtönbüntetésre számíthat. A dolgozóknak pedig jogi és mentális segítséget nyújt a MÁV.
Társadalmi célú reklám.
A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Kock dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit.
Megtisztelő, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, mondta Magyar Péter Krakkóban. Hozzátette, örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy holnap tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrotki államfővel, majd Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének, a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben és NATO környezetben is. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és leállt az IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, aminek tendereit a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Egy hét múlva kezdődik az idei zsidó kulturális napok és utcafesztivál Debrecenben. A hatnapos rendezvénysorozatban lesz utcafesztivál, koncertek, zsinagógai tárlatvezetések és gasztronómiai rendezvények. Fellép mások mellett az Anima Sound System, a Debrecen Dixieland Jazz Band, valamint a Csokonai Nemzeti Színház művészei a Hegedűs a háztetőn című darabból adnak elő. A Flódni Improvizációs Gasztroszínházban pedig Novák Péter, Shell Judit, Járai Máté, Bohus Hanna és Tál Judit lép színpadra. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV info vonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. szerepelt a Control, az Argo, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a B32-es galériában lesz. Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar fordulhat elő, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok lesz.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadás a jegyellenőröket a vonaton? Telefonszámunk 759-52-00, amit elérnek 1-es és 30-as előhívóval is, 39666, ez pedig az SMS számunk. Aggasztó ütemben növekszik a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak a hazai közösségi közlekedésben, olvasható a MÁV csoport honlapján. A hatályos törvények értelmében a kalauzok közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így bántalmazásuk kiemelt bűncselekménynek számít. A MÁV és a rendőrség szigorúan fellép a támadók ellen. Ha megütöd, leülöd kampány keretében is hangsúlyozzák, hogy a fizikai erőszak alkalmazása letöltendő börtönbüntetést vonhat maga után. Ennek ellenére a munkájukat végző jegyellenőröket naponta atrocitások érik. A vonalban a MÁV szóvivője Váci Viktor. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Engedje meg, hogy néhány SMS-sel kezdjem, amelyek a témához érkeztek. Azt írja László, hogy régen volt az állomásokon vasúti rendőrség, a személyvonatok. Ön a kritikus járatokon utazó rendőrségkel, a cél a megelőzés. Aztán egy 30-as számról az érkezett, hogy nem elég a testkamera, a jegykezelőnek sokkolót kell hordani magánál, azt talán visszatartó erő lehet a gazemberekkel szemben. És még egy Éva pedig azt írja, hogy talán nem túlzok, ha arra gondolok, előzzük meg, elektromos távtartót kell használni, ennél jobb nem lesz a biztonság sajnos. Nos, hát ugye itt látjuk, hogy a hallgatóknak vannak ötletei, de a kérdés az, hogy a szabályzat mit tesz lehetővé, milyen eszközök vannak a jegyellenőröknek a birtokában.
Mindenképpen fontos az, az előzőekben is hallottuk, hogy sok jegyvizsgáló kolléga használ testkamerát, ez azt jelenti, hogy országosan 200 testkamerát viselnek a kollégák szolgálat közben, és további testkamerák beszerzését is tervezzük. Illetve az is egy fontos műszaki kritérium már manapság, hogy minden új beszerzésű vasúti járművön, motorvonaton, vasúti kocsin, illetve autóbuszon, új autóbuszon is alapvető előírás, hogy legyen fedélzeti kamerarendszer. Tehát már minden új járművünk úgy kerül forgalomba, hogy kamera működik rajta.
Mit mond a statisztika, elfogják-e az elkövetőket?
A statisztika sajnos azt mutatja, hogy egyre több bántalmazás éri kollégáinkat. Minden esetben a vasúttársaság, a MÁV csoport feljelentést tesz a támadókkal szemben, és előfordulnak azért olyan esetek is, amikor sikerül a támadókat elfogni. Nyilván az is segít, hogy a vonaton, autóbuszon is akár vagyonőrök, illetve rendőrök is teljesítenek szolgálatot több vasútvonalon is, és ilyenkor ennek azért van visszatartó ereje. Ezen kívül, ha például menet közben éri valamilyen atrocitás kollégáinkat, akkor a következő állomásra, megállóhelyre rendőri intézkedést kérnek. Itt is sok esetben sikerül az elkövetőket már a helyszínen elfogni.
Mi a legrémisztőbb eset, amiről be tud számolni esetleg? konkrét példára gondolok itt most.
Hát sajnos a tavalyi évben is több elég rémisztő eset történt, tehát például, ha akár a vonatokon, akár a buszokon szolgálatot teljesítő kollégáink a tért atrocitások közül szeretnék idézni, akkor volt például olyan, hogy a busz mellé álltak egy autóval, és egy fegyvernek látszó tárgyal rálőttek az autóbuszra. Olyan is volt, hogy ittas utasok akár késsel fenyegették meg az autóbuszvezetőt vagy a jegyvizsgálót. Egy salgótarjáni helyi járatú autóbuszunkon két egymással dulakodó utas szállt föl, amikor az autóbuszvezető távozásra szólította fel őket, akkor az egyikük fellökte, a harmadik társuk pedig ököllel támadt kollégánkra. Aztán egy Ónodról Miskolcra tartó járatunkon Alsó-Zsolcánál egy utas téglával dobta meg az autóbuszvezetőt, itt kollégánk 8 napon túl gyógyuló felsérülést szenvedett, illetve Cegléd környékén történt az eset, hogy a vasútállomás után egy utas megtagadta a vonaton a jegye bemutatását, a jegyvizsgáló többször megfenyegette, hogy nyakon szúrja, majd leköpte és megfogta a nyakát, folytogatni kezdte. Talán ezek a legkiribóbb esetek, de ahogy ön is mondta, sajnos napi szinten érik atrocitások a kollégáinkat.
Mi a tapasztalata arról, hogy amikor egy-egy ilyen eset történik a vonaton, buszon, bárhol, akkor, vagy akár a vasútállomáson, hogyan viselkednek az utastársak?
Sajnos sokszor előfordul az, hogy közönösek az ott történtek felé, tehát elfordulnak, de az is igaz, hogy van szerencsére jó példa, amikor kollégánkat védelmükbe veszik az ott lévők.
Értem, maradjon még velünk, legyen olyan kedves, bekapcsolunk közben egy hallgatót. Péter van itt velünk a vonalban, jó napot kívánok, Péter, hallgatjuk.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát szomorú ezt hallgatni így ebben a formában, de nyilvánvalóan ezzel tisztában vannak az utasok is, illetve a magyar lakosság nagy része, illetve aki elvállalja ezt a munkát, az is tisztában van azzal, hogy az ellenőröknek azért nem egyszerű a feladatok meg a munkájuk, éppen ebből kifolyólag, hogy egy elég veszélyes üzemet működtetnek. De nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy elrettentő erővel csak akkor lehetne ezzel kapcsolatban úgymond neki menni, hogyha nem egyedül járnák ezt a folyamatot, és nyilvánvaló, mivel ők ellenőrzik ezeket az utasokat és az utazó közönséget, nekik mindenféleképp két főnek kellene menni, és ott egy rendvédelmi szervvel vagy egy biztonsági személlyel kellene menni. A rendőrök is mindig kettesével mennek, egyrészt azért egyedül nyilván nehezebb, másrészt pedig tanúskodni is kell, úgyhogy mindenféleképp én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit komolyabb és elrettentőbb dolog lenne, de nyilvánvaló, hogy külföldön ez azért megvan oldva olyan szempontból, hogy nem is találkozik a jegy ellenőrrel az utazó közönség nagy része, mivel beréptető kapuk vannak, vagy egyéb. A buszokon pedig ott értelemszerűen más jellegű a jegyvásárlás, jegyvétel, de nyilvánvaló, mi egy 10 milliós ország vagyunk, más összehasonlítani ezt egy 30-50 vagy 100 milliós.
Hát azért ott is előfordul, én felszálltam Szicíliában olyan buszra, ahol csak nekem volt jegyem, az utazó közönségből senki másnak, és amikor megjelent a jegyellenőr, pár megálló múlva le is kellett, hogy szálljon, mert olyan hangzavar, nem bántották egyébként, csak eszméletlen hangzavar tört ki, úgyhogy jobbnak látta, hogyha leszáll, és aztán folytatódott az utazás. Én még ilyet nem láttam Magyarországon sem, megmondom önnek őszintén, de értem, amit mondani akar. Köszönöm szépen, Péter, hogy elmondta a véleményét. Viszont hallásra, és Váci Viktor itt van velünk továbbra is a vonalban, ugye említette itt Péter, hogy ez egy nagyon veszélyes szakma, és nem is mindenki vállalja. Kapnak egyébként a kollégák veszélyességi pótlékot?
Hát a veszélyességi pótlékot külön nem kapnak, viszont nyilván megpróbáljuk már a szolgálatba állításuk előtt felkészíteni őket arra, hogy utasok között dolgozva akár milyen viselkedéssel is találkozhatnak, és erre próbáljuk őket felkészíteni. Nyilván azért a szolgálatok nagy része nem úgy telik, hogy ilyen esetekbe keverednének, tehát annak ellenére, hogy ez a szám nő, szerencsére nem lehet azt mondani, hogy rendszeres lenne az, hogy minden vonalon ilyen atrocitások
Történnek. Jó, hát a nullánál az egy is több, tudja? Ezt szoktuk erre mondani. Még mindig maradjon velünk, legyen kedves Viktor, és Miklós is itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Miklós! Nagyon röviden, hogyha szabad.
Csókolom, én Szombathelyről vagyok. Azért telefonálok, itt Szombathely és Nyugat-Magyarország térségében nem jellemző. Általában nagyon sokat utazok vonaton, azért mert kötődök is a MÁV-hoz, mert ott dolgoztam végig az életemet. Én azért hívtam ezt a telefonszámot, mert állandóan azt mondja a rádió, hogy ilyen meg olyan büntetést kaphatnak ezek az elkövetők. De még olyan hírt nem hallottam, hogy komoly, elrettentő büntetés kiszabásáról adtak volna hírt.
Na hát akkor tudom, itt van velünk a MÁV szóvivője Váci Viktor, megkérdezzük tőle. Jó Miklós, hogy ő esetleg tud-e ilyen esetekről, hogy valóban megkapták a büntetésüket az elkövetők. Önnek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, viszont hallásra. Szóval akkor Váci Viktorral folytatjuk még mindig. Halló, halló!
Itt vagyok,
felvetette itt a kedves hallgató, hallotta, ugye, hogy hát ő nem olvasott még olyat, hogy itt az elkövetők aztán megbűnhődnek a cselekedetükért. Van-e utánkövetés?
Fontos azt megismételni, hogy a jegyvizsgálók és akár az autóbuszvezetők, illetve minden kollégánk, aki az utasforgalmi területeken szolgálatot vállal, közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így a bántalmazásuk akár 1-5, de csoportos elkövetés esetén 2-8 év szabadságvesztéssel is büntethető, és minden bántalmazás után természetesen feljelentést tesz a vállalatcsoportunk, mely során egyébként jogi képviseletüket is biztosítjuk a kollégáink számára, és igenis születnek büntetések. Egyébként a médiában is szoktak ezek visszhangot kapni. Annyi talán, ami miatt nem akkor kapnak visszhangot, amikor az eset megtörtént, mert sokszor ez a jogi eljárás ugye hosszadalmasabb, tehát hónapok múlva van, hogy csak ítéletet hirdetnek sok esetben.
Azt mondja,
de nem maradnak büntetlenül azok az elkövetők, akik tényleg ilyen komoly bántalmazásokat követnek el.
Hát ezt jó tudni minden esetre. Azt mondja meg még nekem, mert hogy ezt is felvetette itt az előbb Miklós, hogy Nyugat-Magyarországon él, és hogy ott nem jellemző ez a fajta viselkedés, hogyha a térképet nézzük Magyarországon, akkor...
Hát földrajzi elosztást tekintve Pest vármegye az, ami torony magasan vezeti ezt a szomorú ranglistát. Idén is az esetek több mint fele, összesen 37 támadás az itt következett be. A második legveszélyesebb terület idén Jász-Nagykun-Szolnok vármegye volt eddig 5 esettel. A maradék incidens azok szorványosan 1-2-3 eset számmal oszlanak el az ország többi részén.
Köszönöm szépen. Váci Viktor a MÁV szóvivője volt a vendégünk telefonon, és most akkor pontot is teszünk a műsor végére. Talán még annyi időn van, hogy elmondjam a holnapi témákat. Mit szól hozzá, hogy az euró bevezetése ismét felkerült a politikai napirendre, és Magyarország még méhészeti nagyhatalomnak számít az Európai Unióban, ám a hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Ön vásárláskor tudatosan keresi a magyar mézet, vagy inkább az import termékeket választja? Ezek lehetnek a témáink, tehát most pedig Horváth Katalin, Rozbora Zoltán, Kajzer Hajnal és Farkas Szabolcs nevében is búcsúzom. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra!
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet.
Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Szabadkártyát kért a Magyar Kézilabda Szövetség a januári világbajnokságra. Visszavonul a kosárlabda válogatottól Dubai Debóra. 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Szabadkártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a mai sajtó nyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség 2 szabadkártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. Erről Horváth Gabriella, a hazai szövetség főtitkára Bera Emesének beszélt.
Lesz-e szabadkártya, mert hogy erre van már csak esélyünk, de mi kell ahhoz, tudjuk-e egyáltalán, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar válogatott ezt megkapja?
Nincs egy egyértelmű kritériumrendszer arra, hogy mivel kell készülni egy ilyen szabadkártya igénybeadásánál, ami nyilván támpont lett volna számunkra is, de azt gondolom, hogy annyira szerteágazó a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenysége az elmúlt években a férfi válogatott nagyon-nagyon jó eredmények ért el, ez is talán a mi ma munkrahajthatja a vizet, illetve azért Magyarország egy nagyon erős kézilabda piac az IHF számára is. Jövőre partnerek leszünk egy világbajnokság szervezésébe, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Beadtuk tegnap a szabadkártyát, mi azokat a telefonhívásokat, találkozókat, beszélgetéseket, ami támpontot tudott volna adni, azokat lebonyolítottuk, és megpróbáltunk egy olyan levelet elkészíteni, amiben megmutatjuk ezt a sokoldalúságát a Magyar Kézilabda Szövetség tevékenységének, illetve a magyar kézilabda társadalomnak, hiszen azért ők is ehhez nagyon sokat hozzátesznek.
Hogyha az Európai Kézilabda Szövetségnél kellene lobbizni, nyilván könnyebb helyzetünk lenne, mert hogy abban te is inkább bennfentes vagy. A Nemzetközi Kézilabda Szövetséggel kapcsolatban sokan lehet, hogy rossz indulatúan azt mondják, hogy Hassan Mustafa dönt, de az ő döntései nem mindig logikusak. Erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy nem tudjuk a pontos kritériumokat?
Ez egész egyszerűen egy tény, hogy nem tudjuk ezeket a kritériumokat. Ugye van 2 szabadkártya, ezt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség mindig a saját belátás szerint oszthatja ki. Ők egyébként ezt vállalják is, hogy ez így van.
Bocsánat, de utólag meg kell azért magyarázniuk, vagy azt sem?
Megmagyarázzák, utána elmondják, megindokolják, hogy miért döntöttek úgy. Ezeket mi természetesen mind alaposan átnéztük, ezeket az indokokat, hogy ez is támpontot adjon ahhoz a levélhez, amiben aztán a szabadkártyát megigényeltük, hiszen hogyha ismerjük a múlt döntési faktorait, akkor azért talán jobban fel tudunk készülni a saját levelünkbe, jobban meg tudjuk indokolni, hogy miért gondoljuk azt, hogy Magyarország a magyar férfi kézilabda válogatott legméltóbb erre, de ezek nagyon szerteágazók. Tehát azt már szinte a világbajnokság előtt is tudni lehetett, hogy ha az Amerikai Egyesült Államok nem jut be az észak-amerikai selejtező tornáról, hiszen ők lesznek ugye az olimpiának a házigazdája, akkor valószínűleg az egyik szabadkártyát ők fogják megkapni. És tehát ezt egyébként azt gondolom, hogy indokolt döntésnek is lehet felfogni ezzel. nagyjából mindenki tisztában volt, ők ugye beütöttek, így van most 2 szabad kártya. Mi nagyon örülnénk, hogy a sportszakmai indok alapján tudnánk ezt eldönteni, hiszen ebben az esetben a magyar kézilabda válogatott az magas favoritja az egyik szabad kártyának.
Ezt a csapatot nem kell temetni, nyilatkozta Nagy László a magyar férfi kézilabda válogatottról. Az MKS elnökségi tagja is a válogatott csapatmenedzsere Bera Emesének nyilatkozott.
Csalódottság, hogy nem vagyunk ott, legalábbis a pályán egyelőre nem harcoltuk ki a világbajnoki szereplést. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk, hogy hát az ember mindig bizakodó, és szeretné a munkáját a legjobban elvégezni, és hogy ez úgymond meg is látszódjon, az lett volna, hogy a pályán elérjük azt, hogy ott vagyunk a világbajnokságon. Most bizakodóan várjuk a szabad kártyának majd az elbírálását, hogy hát ha az alapján mégiscsak ott legyünk. Érzetileg az egyen jobb, hiszen ott lennénk, viszont ugye, mint hangsúlyoztam, szerettük volna, hogy ezt a pályán harcoljuk ki.
Ugye az akkor egy halálcsoportnak is tekinthető, ahova oda bekerülünk, tehát onnan sem lesz egyszerű mondjuk az olimpiai kvalifikációt kivívni. Nyilván nagyon mély szakmai jellemzésekbe egyrészt én nem mennék bele, másrészt még talán túl kevés időt telt el, de azért sokan azt mondják, hogy lehet, hogy egy alapvető hiba az volt, hogy a válogatott játékosok talán a klubjukban kevesebb szerepet kapnak. Ez belejátszhatott ebbe az eredménybe, vagy itt egy gólos továbbjutásnál lehet, hogy nem is ez a lényeg, vagy nem kell ilyenekbe belemenni?
Bele lehet mindenbe menni, mindenbe lehet kapaszkodni, és talán amit te is említettél ezzel az egy gondolattal, ez is egy olyan szegmens, ami közrejátszhatott az eredmények az alakulására. Egy biztos, hogy minél több magyar játékos a klubjukban meghatározó szerepet töltenek be, és mondjuk nemzetközi kupákban is játszana, az biztos, hogy a válogatott is tudna ebből profitálni. Én azt mondom, ezt a csapatot nem kell temetni, sőt, voltak az elmúlt időszakban kimondottan jó mérkőzések, magas szintű kézilabdát mutatva, ide kell majd visszakanyarodni, és mindig is azt hallottam, hogy ha játékosaink 80%-a, a tudásában 80-90%-át kijátsza magában a mérkőzést, és akkor bármik nemzet ellen partiban lehetünk, úgyhogy erre kell a jövőbe is törekedni, és ugye egy gondolatot említettél, hogy ha esetlegesen ott lennénk a világbajnokságon, egy halálcsoportba kerülnénk. Én azt mondom, hogy igen, kerül, legyünk ott a világbajnokságon, legyünk ott a halálcsoportba, és a esélytelenek nyugalmával ugorjunk neki bármelyik ellenfelünknek, akik majd abban a csoportban lesznek, és bizonyítsuk, hogy igenis szeretnénk visszatérni az Európa, illetve nem az Európa, hanem a világ elit kézilabdázói közé.
Visszavonul a válogatottól Dubai Debora, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki 2 éven át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. A 6. világbajnokságára készülhet Cristiano Ronaldo, ugyanis a várakozásoknak megfelelően ott van a portugál labdarúgó válogatott világbajnokságra készülő keretében. Roberto Martínez szövetségi kapitány 27 játékos nevezett meg a mai csapat hirdetéskor. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van az elmúlt időszakban sérülésekkel küzdködő Neymar. Az olasz szakember ugyanakkor nem számít többek között Thiago Silvára, Anthony Richarlisonra és Joelin Tonra sem. Carlo Ancelotti így indokolta Neymar behívását.
Egész évben figyelemmel kísértük Neymart, és az elmúlt időszakban már kiegyensúlyozott volt a játéka, valamint az állóképessége is javult. Ő egy meghatározó játékos, és a világbajnokságon is kulcsember. Ként számítunk rá. A szerepe viszont ugyanolyan a csapatban, mint mindenki másé. A VB tapasztalata és a játékos társakkal való kapcsolata segítheti a csapaton belüli hangulatot és a teljesítményünket is. Nem azért hívtam meg a keretbe, mert azt gondolom, hogy jó csere lesz, hanem azért, mert hiszem, hogy segíthet a csapatnak, legyen szó 1, 5, esetleg 90 percről, vagy csak egy 11-esről.
Az élvonalba feljutott csapatként nem szabad abba a hibába beleesni a Vasasnak, hogy elkezd külföldi játékosokat igazolni, mondta Mohamed Remili a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A csapat korábbi játékosa Jó András vendége volt. Ebből a beszélgetésből hallhatnak egy részletet.
Mennyire fog belesodródni szerinted a Vasas abba a hibába, hogy nem tudom mennyire hiba, de hogy külföldi játékosokkal fogják megtölteni a csapatot?
Hát ez hiba, tehát ezt kijelentettem, saját tapasztalatból mondom, mert mi is ugyanígy jártunk, feljutottunk,
ahogy te is mondtad, szerbekkel teltűzeltük a csapatot. Nem megbánta őket így utólag, de nekem így neve sincs játékosokkal, mert ha valamit letesznek az asztalra, akkor biztos, hogy nem az utolsó fordulóba dől el nekünk, hogy bennmaradunk, vagy kiesünk. Hála Istennek bennmaradtunk, de hát, hogyha ebbe az irányba megy a Vasas, amit nem tudok elképzelni, akkor ez rossz irány szerintem. Tegyük föl, hogy lehet, hogy megint kiesik a csapat, akkor inkább magyarokkal essék ki tele fiatallal, mint az, hogy tényleg idehozod a szerbet, a mit tudom én kit, és akkor kiesel. Tehát, hogy akivel feljutsz, az, azt a csapatot, azt próbáld azt egybe tartani legalább a 80%-át, és akkor azzal elkezdeni a bajnokságot. Még mindig ott van a téli felkészülés, téli időszak, hogyha mondjuk ez nem jött be, akkor oké, akkor lehet, hogy váltani kell, lehet, hogy akkor kell hozni a mit tudom én szerbeket, vagy egy magyarokat. Már nem könnyű magyarokat sem. Igaz? Tehát mindig az volt, hogy a szerb az olcsóbb. Furcsa ezt így hallani, de hát van benne valami. Én azt gondolom, hogy nem fognak ebbe a hibába beleesni, mert ez rossz irány, és egy pár példa megmutatta, hogy hát ez nem kifizetődő.
Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.